Akkor üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Ez az első ilyen adásunk, és ki más kértem volna fel, mint Wolf Gábort arra, hogy először beszélgessen velem a vállalkozásról, úgyhogy üdvözlök téged is.
Szia Kristóf, sziasztok!
Arról fog szólni ez az adás, és az összes többi szám is, hogy a kiválasztott vállalkozók hogyan élnek vállalkozóként, hogyan jutottak el oda, ahol most vannak, mik voltak a nehézségeik, esetleg van-e valami tipjük a többi vállalkozónak. Tehát például Gáborral alapvetően nem marketingről akarok beszélgetni, amiről egyébként szerintem a legtöbben szoktak, hanem én egyértelműen a vállalkozót szeretném kérdezni. És azzal kezdeném, hogy emlékszel-e arra, hogy mi volt az első úgymond ilyen virtuális találkozásunk még egyébként 2005-ben. De ha jól tudom, akkor te 2001 óta...
2005, te jó ég.
Aha. Te 2001 óta vagy a bizniszben.
Így van, így van.
Én 2005 azóta. Óta, és majdnem a legelején összefutottunk. Nem tudom, hogy emlékszel-e
erre. Hol volt? Mesélj. Nekem egy 2008-as emlékem van, csak úgyhogy ezek szerint neked jobb a memóriád.
Én úgy kezdtem, és ez egy nagyon meghatározó pillanat volt, kis túlzás után az életemben is, de legalábbis a vállalkozói karrieremben. Én azokat az ötleteket, ahogy én elindultam, azokat tőled vettem, hogy blogolni kell, hogy csináljunk hírlevelet, gyűjtsünk adatbázist. Nagyon hamar felismertem, hogy ez jó, és nekem is ezt kell csinálnom, de gőzöm nem volt, hogy hogy. És nem volt jobb ötletem, mint hogy másoljuk le gyakorlatilag egy-egybe azt, amit a Wolf Gábor csinál, úgyse fogja senki észrevenni, de biztos működik, hogyha ő úgy csinálja. Meg tetszett is, és ugye akkoriban volt ez a talán 97 napos...
Igen.
Ilyen levélsorozatot.
Megvan, 97nap.hu. És muzeális.
Gyakorlatilag majdnem egy-egyből lekopintottam, nyilván nem úgy, hogy én mást adtam el, ilyen Google AdWords hírlevelet, vagy ilyen sorozatot, 16 napos Google AdWords kiképzés volt azt hiszem a neve, de totál ugyanaz volt a szélszöveg, csak átírva AdWords-re, még a szófordulatok is.
Okay.
És ami az első találkozás, az egy e-mailt kaptam tőled, de ezek szerint nem emlékszel. Nekem emlékezetesebb volt. Az volt a társora, hogy Kristóf, tudsz tenni jobbat is.
Tényleg?
És az a viszont, hogy azóta is így szoktunk viccelődni itt a cégem belül, ezt elmeséltem nekik, hogy ez a Kristóf, vagy akárki tudsz tenni jobbat is. És leírtad benne, hogy tök jó, hogy így csinálom, meg lelkes vagyok, meg hogy tetszik az, amit te csinálsz, amit nekem tetszik. De hogy hát, ha van rá mód, akkor esetleg korrigálják a szövegen, hogy ne legyen ennyire durva a lopás. És akkor én úgy, nincs meg sajnos a levél, az lenne a legszebb meg lenne. De úgy emlékszem, hogy amit válaszoltam, úgy éreztem, hogy elsüllyedtem szégyenembe, hogy ilyen ciki, hogy kiderült, és akkor utána valahogy váltottam. Úgyhogy ez volt az első.
Aha, azt a mindenit. És basszus, tényleg tudtál jobbat.
Hát lehet, hogy eltelt egy kis idő, de igen. Igen.
Nem, én ezzel úgy vagyok, hogy ugye én ilyenbe gyakran belefutok. Tehát bármelyik szakmában szerintem a másolás az ott van. De én abban hiszek, hogy mindenki elsőre megérdemli a maximális bizalmat. Tehát soha nem az lesz az első, hogy ki ez a rohadék, aki vagy lopni akar, vagy stb. Hanem pláne ma már tudom, hogy kezdő vállalkozóként az ember kapkod, és egy csomó mindent egyébként tök jó, hogyha lemásol. Hát mi gyerekek így tanulunk, nem? Voltam nemrég egy MLM-es cégnél, azok teljesen, azok még a terminológiájukban is használják. Tehát ők azt mondják, hogy másolj le minket, csináld úgy, hogy mit csinálunk, pont úgy, írd azt, mondd azt a te kis csoportodnak, amit mi mondunk nektek. Tehát ott mondjuk könnyebb nyilván, mert nem ugyanannak célközönségnek beszélnek, de szerintem sokan így el vannak, hogy úristen, ez egy nagyon nagy probléma, de szerintem lehet jó kezelni.
Szóval nekem az volt az elején a legnagyobb kihívásom ez, hogy tudtam, hogy valamit, ha el akarok jutni, meg tudtam azt, hogy mi tetszik, de hogy a fenébe csináljak ebből valami újat. Ez nekem nagyon nagy kihívás volt a legelején. Aha. Neked mi volt a legnagyobb kihívásod a legelején?
Mindig más volt. Tehát az a jó, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha jól csinálod a vállalkozást, akkor minden nap úgy érzed, hogy úristen, most kezdődik csak igazán az életed. És aztán nő egy nagyot, és aztán azt mondod, hogy úristen, most kezdődik csak igazán az életem.
Igen.
És ezek a kihívások mindig megvoltak. Ugyanis a tanácsadói bizniszben nincs, én nem látom igazán jó üzleti modellt, uh-huh. és máig nem láttam olyat, hogy azt mondjam, hogy X cég valahol, tök mindegy, Amerikában, Angliában, vagy akár Kambodzsában rájött, hogy hogy kell fölépíteni és menedzselni egy tanácsadói céget. Nincs ilyen mintám. Tehát én nagyon-nagyon szeretnék másolni valakit, de nem tudtam, hanem részint innováció volt, részint meg ilyen taktikai, hogy mondjuk megláttam, hogy valaki infomarketinggel foglalkozik, oké, ebben van fantázia, megtanuljuk, megcsináljuk, akkor az a következő lépés. Akkor ki az, aki jól csinál rendezvényeket? Megtanuljuk, megcsináljuk a saját bizniszre, saját közönségre, saját iparágunkra formáljuk, azt is megcsináljuk. Tehát így mindig volt, hogy valami nagy lépést, egy nagy üzleti ilyen területet szinte nulláról felépíteni, és ez határozta meg a cégnek a fejlődését. És mindig az volt a nagy kihívás, hogy melyiket válasszuk. Tehát olyan nagyon sok lehetőség van. Most mit csinálsz? Inkább egy ilyen magányos harcos, ami körbe van véve egy pár profival, vagy pedig egy tanácsadó, akinek van egy kis csapata, és az megvalósít ügyfeleknek, vagy egy ilyen nagy globális tanácsadói hálózat. Nagyon sok modell van, és, és igazából nekem az egyik érdekes az volt, hogy régen én nem értettem meg, hogy ez nagyon személyiségfüggő.
Igen.
Nagyon tőled, aki az egésznek a központjában vagy, mint vállalkozó, hogy melyik az, ami a személyes céljaidat a legjobban megvalósítja. Mert lehet, hogy te olyan vagy, aki szeretsz otthon ülni, nyugiban egyedül dolgozni, és akkor inkább olyasmi, tehát akkor más kell neked, mint hogyha te egy ilyen közösségi ember vagy.
Igen.
Nem?
Igen, ezt akartam is mondani, vagy kérdezni, hogy nagyon-nagyon függ ez attól, hogy te mit akarsz. És én azt látom vállalkozókon, tehát hogy hogyan akarsz élni. És azt látom vállalkozókon, hogy nagyon sokan igazából más álmait kergetik. Tehát látják a tévébe, vagy látnak egy olyan vállalkozót, aki mit tudom én, hogy él, és teljesen mindegy, hogy ő ezt igazából akarja-e, elkezdi azt követni. Én ezt azért tudom nagyon jól, mert én is ezt csináltam nagyon sokáig. Aha. És azt hittem, hogy 100 fős céget akarok, 1000 ügyfelet akarok, mit tudom én, mit akarok. Uh-huh. És igazából ez engem majd, hogy nem ilyen válságos állapotba juttatott.
Tuti.
És valójában 16-ban volt a 2016-ban nekem az áttörés, amikor rájöttem, hogy ezeket elengedem, és nem érdekel ki, mit gondol, hanem nézzük meg, hogy én mit akarok. És úgy láttam, hogy neked ez lehet, hogy talán legelejétől ment.
Nem. Én későn érő típus vagyok ezekre. Tehát te mikor kezdted? 2005? Ugye, és 2016-ban esett le. Igen. Tehát ez nálam is ilyen volt. Kb. Én kezdtem 2001-ben, igazából 2003-ban lett igazából cég, és csak így 2010 után jöttem én is rá, hogy sőt, igazából 2 évvel ezelőtt kezdtem igazából személyiségfejlesztést, önismeret, ilyesmivel egy kicsit tudományosabban foglalkozni. Azt én ki is neveztem, 2014 volt nálam az, hogy azt mondtam, hogy ez itt az önismeretével, és ezt rakjuk a tetőre, megérte. Én szeretem ezt, hogy minden évben elnevezek valamit, hogy ez minek az éve, mert különben basszus
szétfolyik. Melyik volt az önfejlesztés?
2014. De azért az tovább csúszik, tehát ez nem olyan, hogy 14-ben azt mondom, hogy hú, kész. Ki vagyok fejlesztve?
Hát ez nem olyan, hogy csak bizonyos gondolatok, ha megülnek, akkor utána már nem leszel ugyanaz az ember, és nem tudsz úgy gondolkozni, mint előtte.
Igen, igen.
És ez nagyon ilyen az önfejlesztésen.
Ez nagyon. Ezzel kellett volna kezdeni, basszus. De mondjuk, jó, mindegy. De ebben igazad van, hogy nekem is volt olyan korszakom, hogy arra gondoltam, hogy nem vagyok elég jó, hogyha nem tudok csinálni egy akkora céget, mint a Steve Jobs, vagy az Elon Musk. És hogy addig nem teljes az életem, amíg legalább nem replikáltam egy ilyen eredményt. És ezt el kell engedni, mert szerintem vannak a világban mutánsok, akik a képességeknek, vagy a körülményeknek egy szerencsés együtthatásából ki tudnak hozni valami ilyesmit, de hogyha nekem az lenne a célom, hogy utolérjem, akkor kinyírnám magamat, meg mindenkit magam körül, és a végén lenne egy olyan életem, amire úgy néznék vissza, hogy csak megbánásokkal.
Igen.
Nekem a feladatom az, hogy a saját képességeimet, meg a saját körülményeimből kihozzam a legtöbbet, vagy ami a legjobb nekem, meg a körülöttem lévőknek, és nem azt nézni, tehát nekem ez volt egy nagy felismerés, hogy nem egy sok milliárdos céget kell létrehozni, hanem egy olyat, ami a célunkat, hogy ugye az ügyfelek, minden több ügyfélnek tudjunk segíteni abban a problémájában, és közben mindezt úgy csináljuk, ahogy mi szeretjük, úgy dolgozunk, azokat a feladatokat végezzük, amiket mi szeretjük. Erről beszéltünk akár itt külön is egy részben, hogy osztottuk le a feladatokat cégen belül, mert amikor én elkezdtem, akkor csomó olyasmit csináltam, amit nem szerettem, de elfogadtam, hogy ez része a biznisznek. Még Angliában dolgoztam, és ott egy mentorom mondta azt, hogy igen, volt egy cége, amit eladott, és utána Motorola felvette őt alkalmazottnak. Tehát gyakorlatilag vállalkozóiból visszament alkalmazottba a Phil, és ő mondta, hogy hát Gábor, a munkát azért csináljuk, azért a 10%-ért, amit imádunk csinálni, a maradék 90%-ot meg el kell végezni, hogy azt a 10%-ot csinálhassuk.
És erről mit gondoltál akkor?
Akkor elfogadtam, mert ő volt a főnököm, egy értelmes pali volt, fölnéztem rá, és mondtam, jó, tudod, még le is jegyzeteltem.
Igen.
Abszolút nem értek vele egyet.
Igen.
De eltelt egy idő, amíg ezt fejben helyre kellett rakni, meg amíg leültem személyiségteszteken keresztül vittek tanácsadók, és megnéztük, hogy mi az, ami nekem jól megy, amit szélesen csinálok. És egyre több feladatot vittünk arra felé, hogy azokat a részeket, mit tudom én imádok írni. Uh-huh. Imádok videókat csinálni, az innovációs gondolkodni, stb. Persze, azért, mert igen. Azt szeretem csinálni. Csináltam olyat is, amit nem szerettem, azok nem mentek jól. Szóval ez szerintem az egyik legfontosabb, hogy úgy osszuk el a feladatokat, de ehhez meg az a legfontosabb, hogy ismerd magadat.
Igen.
Mert nem ismered magadat, akkor honnan tudod, hogy mi a neked való?
Hát szerintem ez valahogy úgy van, hogy nyilván a vállalkozásod adott fázisában szükséges, hogy azt is csináld, amit nem szeretsz, mert még nem tudja más megcsinálni, nincs rá pénzed, hogy felvegyél valakit. Uh-huh. De az fontos, azt nemrég hallottam ezt a mondást, hogy az elején meg kell csinálnod, amit kell, hogy aztán csinálhassd azt, amit akarsz.
Aha.
Vagy hogy azt kell akarnod az elején, amit muszáj, igen, vagy aztán igen. Tényleg azt teljesd, amit tényleg akarsz. Csak fontos, hogy ne fogadd el, mint ahogy Phil tanácsolta neked. Ő ezek szerint neki beleégett a fejébe, hogy ez nem lehet másképp. Ez egy tipikus ilyen paradigma, szerintem.
Igen.
És könnyű ezekbe beleragadni. De fontos, hogy ki lehet bőle jönni. Tehát én is ugyanezt csináltam sokáig.
A nehéz igazából fölismerni azt, hogy milyen paradigmákban vagy beleragadva.
Igen.
És igazából csak az eredménye látszik, hogy valami frusztrál, vagy valamit nem szeretsz csinálni, vagy nekem volt olyan korszakom, hogy tehát én nagyon pozitív fickó vagyok, nem tudom, hogy így születtem, vagy csak szerencsés nevelést kaphattam, tehát soha nem voltam ilyen panaszkodó, de mégis elkapott egy pár éve egy ilyen, egyszerűen szarul éreztem magamat. Tudod, a nap végén szomorú voltam, vagy nem tudom. És mi a franc? És hát akkor elég sok ilyen önismeret, önvizsgálat kellett ahhoz, hogy ezeket a paradigmákat, dogmákat, vagy nem is tudom, ezeket az ember felfedezze, és elkezdje felszakítani. De ezért mondom, hogy én későn érő típus vagyok, tehát én voltam, nem tudom, akkor 45, 6, 7, valami ilyesmi, amikor ezzel így intenzívebben foglalkoztam.
És egy ilyen határozott pont, vagy időszak volt, vagy esetleg volt több is? Amit ilyen
hát ez egy kicsit ilyen fölle, tudod, mert tartod magadat egy alaphangulaton, de ezek a dolgok úgy utolérnek, és időnként elkapnak, amikor nem tudom, nagyobb a csend, akkor jobban. Már emlékszem, hogy én nagyon szeretek a konferenciánk előtt elvonulni ilyen alkotói szabadságra, mondjuk egy hétre, egy olyan szállodában, ahol lehetőleg kevesen vannak.
Hát és szoktad is ott talán publikálni, vagy meg persze, is osztod, persze. Hogy most ott vagy.
Aha. És valahol Veszprém környékén voltam, és így autóztam egy Veszprémből Almádiba vezet egy nagyon szép út, egy ilyen, és ott már csináltuk bringával is, de éppen autóztam, és tudod, ilyen tök sötét volt.
Igen.
Tök sötét, tehát zéró világítás, és ilyen rám tört egy ilyen tiszta, ilyen szomorú. Ilyen világfájdalmas. Aztán honnan? Mi a fene? És így félreálltam a kocsival, és megálltam, hogy basszus, valamit nem jól csinálok. És tudod, így fölnéztem, ilyen gyönyörű csillagos ég, és mondom, ah, Jézusom. Itt van ez a hatalmas világegyetem, kaptam egy pár évet, hogy élvezzem, nem lehet, hogy valami, hogy van ez a ilyen fehér ember problémával pöcsöljek itt. És akkor egy kicsit összeszedtem magamat, és akkor az egy adott erőt ahhoz, hogy utána így tovább lépjek. Csak tudod, az amikor magadat kívülről tudod látni egy ilyen szituációban, sokat segít. Tehát ez egy kicsit ilyen fordulópont volt, az a pár perces ilyen égre nézés.
Ez mikor volt kb?
Hát egy olyan 3 éve, uh-huh. Szerintem.
Ez nagyon érdekes, mert ez nyilván úgymond agyból tudod te is, vagy tudtad akkor is, hogy Magyarországon te egy nagyon ismert, nagyon sikeres embernek számítasz, uh-huh. hogy ezrek vagy tízezrek követnek,
ja.
És hogy felnéznek rád, és te vagy a példa, aha. De ugyanakkor pedig egyedül vagy, tehát vállalkozóként te vagy a világodban, uh-huh. És ugyanolyan problémáid vannak, amire más nem is gondol, uh-huh. és még azért is hibáztathatod magad, hogy hát ki vagyok én, hogy hibáztassam magam a jó életemért, amikor másnak esetleg ehhez képest nincsenek sikerei, aha. És hogy ez érdekesen örvényt okozhat, lehet, hogy talán valami hasonlóról beszélsz, ilyen belső vívódás, hogy jogos-e, hogy egyáltalán én vívódok, tehát én is igen. Érdekes szinteket jártam meg, hogy ez a vívódás-vívódása. Uh-huh. Hogy,
igen, szerintem ezt mindenki átérzi, akinek volt már hasonló, hogy de én azt látom, hogy a vállalkozók körében van egy ilyen nagyon erős nyomás, hogy jól kell kinézni, sikeresnek kell igen. Kinézni. És ez van, akinek el is téríti a viselkedését. Tehát én több olyan ügyféle partnerrel dolgoztam az elmúlt években, aki tényleg csalódás volt rájönni, hogy nagyon villog, nagyon csili-vili, de mögötte sikertelenség van, uh-huh. vagy nincs igazán bevétel, vagy messze nincs olyan, ami igazolná azt, amit mutat. És én meg sosem akartam jelenni. Tudtam, hogy egyrészt ugye fontos a sikert mutatni, mert az inspiráló. Tehát engem is az inspirált először, hogy láttam azt, hogy aki előttem tart 5 évvel, 10 évvel, hova menj nyaralni, milyen kocsia van, mekkora a cége, mekkora az irodája, hogy ott van egy nagy fölirata egy épület tetején a cégnévvel, ezek olyan, tudod, ezek kiküzdött.
Ismerős.
És lehet, hogy közben basszus tönkre van, vagy lehet, hogy azért megy ilyen jól, mert nem fizeti ki az alvállalkozóit.
Igen.
És szerintem én azért szeretem a mai világot nagyon, mert ma divat lett átlátszónak lenni, divat lett bevállalni azt, hogy igenis vannak nehéz időszakok, sötét időszakok, vannak ilyen dilemmák, vannak ilyen nyomások az emberen, és ez nem olyan, hogyha egyszer mit tudom én, a céget fölmegy 50 millió fölé, akkor onnan kezdve juhé, siker, igen. Csillogás, hanem mindig utolérnek azok a kihívások, amik, ahogy fejlődik a személyiséged, nem tudom, valahogy újabb és újabb kihívások találnak meg. Nem tudom, ezt te is biztos érzed, hogy
igen.
Ahogy mész előre, egyre nagyobb problémákkal vagy képes megküzdeni. Tehát mint egy ilyen számítógépes játék, nem? Egyre nagyobb a boss, aki szembe jön, legyőzöd, és akkor tovább mehetünk, de tényleg egyre nagyobbak.
Igen, valaki azt mondta, hogy az igazi vállalkozó karaktert, a mondjuk úgy, hogy nem igazi vállalkozó karaktert, azt különbözteti meg, hogy az igazi vállalkozó elér mondjuk egy szintet, leküzd egy kihívást, és utána egyből nézi, hogy mi a következő. Uh-huh. És ebben jól érzi magát, nem frusztrálja alapvetően.
Aha.
És a nem igazi vállalkozó karakter pedig elér egy szintet, mondjuk uh-huh. egy bevételt, vagy életszínvonalat, és azt uh-huh. mondja, oké, megérkeztem, és megvagyok. És ez az igazi érdekesség ebben, és vállalkozóként szerintem folyamatosan küzdünk azzal, legalábbis én küzdöttem, és nagyon sok máson azt látom, hogy ez az örök elégedetlenségbe is betorkolhat ez. Hogy sose vagy azzal elégedett, amit van, mert ahogy van, amit elérsz, egyből jön a következő szint. Aha. És szerintem fontos, hogy az, hogy elégedett vagy, az nem kell, hogy azt jelentse, hogy megelégedett vagy. Tehát én talán azt hiszem, hogy most elértem már oda, hogy elégedett vagyok a mindenkori állapotommal, de azt nem azt jelenti, hogy nem akarok többet. Ezt egy nagy bölcs gondolkodótól hallottam, hogy ha a jelen pillanatban nem érzed magad gazdagnak, akár anyagilag, akárhogy, akkor mitől fogod magad gazdagnak érezni, mondjuk 10 millióval, 100 millióval, 1 milliárdal arrébb, vagy előrébb. Ugyanúgy akkor azt fogod nézni, miért nincs 10 milliárdot, 100 milliárdot, ha van egy hajód, miért nincs két hajód. Igen. Tehát ez fontos, hogy legyél elégedett, de ne legyél megelégedett. Nem tudom, hogy erről, hogy neked ez hogy van.
Fú, figyelj, én ezt a témát imádom. Van róla elméletem, erről én sokat beszéltem egyszer nyilvánosan is a Dudics Dénessel, tudod, aki ilyen függőségekkel foglalkozik. Igen, ezt mindig elmondom, hogy a Dénes a mi ügyfelünk. Nem én vagyok. Nem tudom, én az a generáció vagyok, aki totál kikerült a drogokat, tehát máig életemben soha nem jött senki oda, hogy figyelj, kell egy kis tudsz. Soha. Tehát még csak a kísértés sem volt ott. És a Dénessel sokat beszéltünk arról, hogy ő nagyon jól ért ahhoz, hogy is hívják ezt? Hogy az élet dob egy csomó kihívást, és nekünk vannak ilyen megküzdési stratégiáink, de van, ami nem jó. Tehát ilyen, amikor valaki perfekcionista lesz, és utál minden, és minden hibába beleköt, és azokat veszi észre. Vagy ilyen az, amikor valaki túlságosan engedékeny. Tehát, hogy elkerülje a konfliktust, inkább mindenkinek igent mond. Vagy aki állandóan hajszolja az elismerést, és bármit megtesz, tehát inkább nem érvényesíti az akaratát, csak hogy ne sértse meg valakinek.
Jó fejnek tűnjön.
Hogy jó fejnek tűnjön. És van egy csomó ilyen. És ezek hajtanak minket. Tehát ezek ott vannak bennünk, mint egy olyan érzés, hogy nem vagyok elég jó, vagy most nem elég jó, és ad egy szikrát, hogy hajts, hogy motiválódj, hogy teperj. És ezt nagyon jól tudják mondjuk főnökök, vagy edzők, akik időnként egy kicsit alázva, tudod, ilyen Dr. House típus. Mert ezzel is lehet motiválni az embereket, de akkor ezeket a nem megfelelő megküzdési stratégiákat állítod hadrendbe. De mi van akkor, hogyha te elkezdesz önismerettel foglalkozni, felismered, hogy hol vannak ezek a hibáid, és kiküszöbölöd, nekem van egy félelmem máig, hogyha ezeket teljesen kiküszöbölöm, akkor lesz belőlem egy ilyen boldog butha, aki utána semmire nem jut.
Mi marad belőled?
Így van. Lehet, hogy tök boldog leszek, de onnan kezdve tojok nagy évben arra, hogy mi van az ügyfelekkel, mi van a céggel. Megnyugszom, peace, és egy vagyok az univerzummal, és tudod, annak, hogy is mondták, hogy a Dalai Láma nagyon boldog volt karácsonykor, mert nem kapott semmit.
Végre semmit.
Ez az. Szóval mi emberek mindannyian egy kicsit hibásak vagyunk, egy kicsit sérültek, itt-ott kaptunk olyan benyomásokat, ami miatt van bennünk valami ilyen stika. És szerintem ez nagyon sok sikeres vállalkozónak a titka, vagy az átka, hogy egy ilyen stika hajtja őt előre, de ettől lesz az, amit az előbb elmondtál, hogy nehéz megtalálni a boldogságot abban az állapotban, amiben vagyunk, és hogy hajszoljuk a következőt. És vannak ügyfeleim, akinek azt látom, hogy amit mondtál, hogy elér egy szintet, és azt mondja, hogy megérkeztem. És ez tök jó, és egy kicsit irigylem is őket néha. És bennem nincs semmi ilyen ellenérzés, hogy te ne lennél igazi vállalkozó. És tök jó, ez volt a célja, elérte. Marha jó. Csinálja. Itt van az egyszerű marketing eszközök, meg figyeljen oda, hogy fenyegeti őt valami a piacon, tudod, hogy ne legyen a marketing miópiája, vagy hogyha ilyen rövid látás, nem veszed észre. Tehát azt el lehet menedzselni. De másik oldalon ott vannak azok, akik innoválnak, újítanak, folyamatosan növekedni akarnak, stb. Szerintem az egy kicsit izgalmasabb. Kicsit izgalmasabb, csak mondom, ott ezt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy tudj boldog lenni. Tudj megállni, és azt mondani, hogy ez itt tök jó. Ez itt tök jó, és hogyha innen már nem megyünk tovább, akkor is tudok boldog lenni. De azért tovább néz, mert hajt, ott van a babszem a seggedben. Tehát ez kell.
Igen. Amit én kihallottam még egy pár percre ezelőttről, az a perfekcionizmus. Uh-huh. És nekem ez az egyik ilyen veszőparipám lett az utóbbi időben. Ugye általában ezt a én maximalista vagyok, én perfekcionista vagyok, uh-huh. nekem csak a legjobb, elég jó, stb. Uh-huh. Ezt én azt látom, hogy nagyon sokan igazából ilyen mentegetőzésre használják valahol legbelül. Tehát azért nem csináltam még meg nem tudom mit, mert én várok arra, hogy mikor lesz tökéletes, és amíg nem az, addig nem csinálom meg. Uh-huh. Ennek egy nagyon érdekes példája, amit szoktam mesélni, hogy én tavaly kezdtem el videózni. Tehát tavaly kezdtünk el használni online videót oktatásra, a sales-re, uh-huh. akármire. Uh-huh. És ennek kapcsán megtaláltam 2010-es olyan ilyen próbafelvételeimet, tehát 6 évvel ezelőtt, akkor tavalyhoz képest 6 évvel ezelőtt olyan próbafelvételt, ahol azt nézegettem, letettem egy kamerát, hogy na, hogyha rajzolnék egy ilyen táblára, akkor az látszana, hogy nézek ki rajta, stb. Aha. És 6 év eltelt úgy, hogy egy darab videót nem csináltam, mert mindig vártam arra, hogy mikor lesz tökéletes a kamera, a hang, aha. a táblám, a filcem, a hajam, a nem tudom, a súlyom, akármi, a ruhám, uh-huh. és egyszerűen ez így teljesen megbénított.
Bocs, tehát 6 évig nem csináltál videót abban a korszakban, amikor a videó marketing amikor, volt az első
amikor
számú.
Amikor igazán nagyot lehetett volna, igen. még durantam.
És most is, tudtál de... beszélni, értettél igen. a szakmádhoz, igen. jó vagy a marketingben.
Igen.
És ez a megbénított az, hogy
nem lenne elég jó. Nem aha. lenne elég jó.
Ez tök jó, nagyon örülök, hogy ezt elmondod, mert ez is téged sokkal hitelesebbé tesz, hogy ugye bemered vállalni azt, hogy
igen. És végül a tavalyi első videósorozat, az egy napig forgattuk reggeltől estig, aha. és ez még mindig a perfekcionizmus. Uh-huh. Megnéztem, nem tetszett, és újra egy napig leforgattuk az egészet, mert azt mondtam, aha. hogy nem elég jó.
Aha. Aha.
És azt mondom, hogy nem bántam meg, mert minden hozzátett valamit uh-huh. hozzám, tehát fejlődtem uh-huh. vele, de ma már totál máshogy csinálom. Uh-huh. Tehát egy szint alá nem megyek semmiképp, és szerintem ez fontos, hogy legyen benned igényesség, uh-huh. de az, hogy most ez 350%-os, vagy aha. csak 80%-os, az már nem érdekel. Aha. Van is egy ilyen koncepció, hogy ez a 80% megközelítés. Először lőd be azt, hogy 80%-os lesz valami, mondjuk egy videó. Uh-huh. Mi is most ezt csináltuk, van egy videósorozatom. Megcsináltuk, tényleg 80%-os lett, láttuk, hogy oké, a hang nem volt tökéletes, valamit húzunk uh-huh. rajta. Uh-huh. És akkor legközelebb megint egy 80%-ot megyünk, de már 80-ról indulunk. Aha. Tehát, hogyha még egy 80-at mész, akkor az 96%, uh-huh. ha onnan még egy 80-at mész, az már 99. Uh-huh. És tehát, hogy ne hagyd magadat mentegetőzni. Tehát tulajdonképpen nem csinál semmit, mert vársz arra, hogy mikor lesz tökéletes pillanat. És nincs tökéletes pillanat. Tehát ez szerintem nagyon fontos, érdekes ez a... Nem tudom, neked volt esetleg ilyen? Vagy volt benne ilyen jelenség?
Persze. Én látom, hogy ez sokakat megbénít. Én azért is tartottam fontosnak, hogy sokat beszélni arról az elején, hogy van egy ilyen elf, hogy a jó az jobb, mint a tökéletes.
Igen.
Mert a tökéletes sose lesz kész. És,
a kész jobb, úgy is szokták, hogy a kész jobb, mint a
igen, tökéletes. Igen, igen, igen. Tehát, hogy bármi van, csak kezdj bele. És szerintem nagyon nagy hosszú távon a perfekcionizmus azokat tart vissza, én azt látom, aki rövid távon gondolkodik, hogy most megcsinálom ezt, és nem fog tetszeni az embereknek. Ha egy kicsit hosszabb távon gondolkodsz, akkor inkább azt arra kell koncentrálni, hogy fogja látni a piacom a fejlődésemet. Én imádom a stand-upot. Uh-huh. Imádom. Én úgy is igyekszem humort vinni az előadásokon, mert tudom, hogyha még a Bill Glazer mondta, hogy 6-7 percenként el kell sütni egy viccet, körben elalszik a közönséged, még akkor is ilyen érdekesen jól beszélsz, tök jó. És az egyik kedvencem az a Louis C.K. Uh-huh. Itt volt Magyarország, úristen, az egyik legnagyobb stand-upost idehozták Magyarországra, az csúcs volt, úgyhogy itt láthattuk, és megnéztem egy-két régi videóját. És marha jó volt, meg inspiráló látni azt, hogy mennyit fejlődött, hogy hülye poénjai voltak, bénán viselkedett a színpadon, iszonyat kacat lepukkant ruhákban adott elő, mondjuk egy olyan Csehóban, ahol nézték öten. Uh-huh. És akkor megnézed az 5 évvel, 10 évvel, és most kiáll egy öltönybe, maga biztosan mozog. Iszonyú jól adja elő a... Ah, úristen, de a... ha azt látod, hogy egyből ilyen, akkor nem csodálom, hogy lenne benned egy ilyen, hogy tényleg bele nem tudom.
Könnyű erre azt mondani, és ez megint egy újabb ilyen érdekes téma, hogy mondjuk jó előadó vagy, vagy jó vállalkozó, vagy jó akármi vagy, akkor te született jó előadó vagy, te születetten jó vállalkozó
tényleg,
vagy.
Tényleg.
És szerintem ezt is ilyen mentegetőzésre használják, hogy de hát én nem vagyok az, én nem vagyok született előadó, tehát igazságtalan előnyöd van. De te tudod, meg én is tudom, hogy lehet, hogy hónapokig jártam előadói coachingra, meg tanultam, meg szenvedtem, meg akkor is kimentem a színpadra, amikor hátam közepére kívántam az elején. De ha csak most látod, akkor hát persze, egy tehetséges előadó valaki.
Hát ez az. Ez a... A good to great. Az megjelent magyarul is. Biztos, jóból kiváló. Abban van a overnight success at egg. Tehát tudod, az egy éjszakás siker, vagy nem is tudom, az a hirtelen siker, ami igazából évek munkája volt, hogy egyszer csak legyen belőle egy hirtelen siker. Ilyenek a kampányok is basszus, hogy csinálsz egy 3 napos kampányt, és mindenki azt mondja, hogy úristen, ez 3 nap alatt mennyi pénzt csinált. Lopikulát előtte, így van.
Igen. Valahogy így van a mondás, és nekem is megvan, hogy a hirtelen jött sikerhez 10 év kemény munka kell.
Ez az, na, tökéletes. És ez, hogy ki mire született, ezt örülök, hogy felhoztad, mert nekem ez is egy veszőparipám. Én például nagyon béna szélzes voltam. Bekerültem még régen a Xeroxhoz, és ott kaptam értékesítési tréninget, és láttam azt, hogy a többiek milyen jól adnak elő, és el. És mondom, úristen, ők mind született szélzesek, bőlem sosem lesz ilyen. És elkezdtek tréningelni, és azt vettem észre, hogy aki tényleg született szélzes, mert vannak ilyenek, azok megállnak a fejlődésben. Ők elkönyvelik, hogy én jó szélzes vagyok, én ebben jó vagyok, és nem foglalkoznak a fejlődésükkel. És azok a srácok, akik nem voltak jók, de beletették az időt, az energiát a fejlődésbe, messze elhagyták a született tehetségeket. Szóval senkit ne állítson meg az, hogy úgy érzi, hogy nem egy született vezető.
Igen, a vezető nem is egy született, egy
aha, vagy nem egy született networker, aki mondjuk a kapcsolatokban nem olyan erős. Ezt nekem például nagyon nehéz volt megtanulni. Mert én eléggé introvertált vagyok.
Tehát és azt, ismerős.
Ugye?
Igen.
Tehát, hogy bemész egy rendezvényre, basszus, inkább Facebook.
Csak nehogy hozzám szóljon.
És akkor elkezded megtanulni, hogy mivel lehet megszólítani embereket, hogy lehet úgy beszéltetni, hogy szívesen beszélnek vele, hogy utána úgy menjenek el, hogy hű, de jó fej volt, ez jó volt vele dumálni. Ezeket megtanulod, és ez csak én hiszek abban, hogy aki mínuszból indul, az jobbá tud válni, mint a született tehetség, aki nem, a született tehetség, aki nem fejleszti magát.
Hát ugye ennek az lehet a veszélye, hogy ez az egyik irány az a fogadd el magad olyannak, amilyen vagy, és a másik irány meg, hogy de hát fejlődni kell mindenben. Tehát, hogy elfogadhatom magamnak, hogy oké, én nem vagyok társasági ember, én mindig a sarokban ülök háttal, és akkor én így vagyok jó, versus, hát azért róla nem befejlődni. Tehát, hogy hol van ennek az a balansz, ami meg ilyen egészséges, ez szerintem érdekes.
Tudod, szerintem ez olyan, hogy ezt így hozza az élet, hogy tudd, hogy mi az. Tehát te is végigmentél egy olyan fejlődésen, hogy dolgoztál egyedül, aztán utána lett kis csapatod, meg most lett egy nagyon klassz, ilyen kis, nem tudom, hányan vagytok?
12-en.
12-en. Tehát az már egy igazi vállalkozás.
Igen.
És ott az ember kénytelen, tehát szembesül azokkal a vezetői feladatokkal, amire azt mondja, hogy ezeket meg kell tanulnom. Hogyan tárgyalni emberekkel, hogyan motiválni őket. Hát, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy most erre a képességek szükségem van, úgyhogy elmegyek és megtanulom. Engem, amikor a Motorola felszedett 15 vagy nem tudom, most majdnem 20 éve, egy ilyen vezetői programra, még egy ilyen kis zöldfülű fickó voltam, és elküldtek mondjuk egy vezetői tréningre. Fogalmam nem volt, hogy mi az, amit mondanak. Mert nem volt problémám. Tehát hiába küldtek el vezetői tréningre, ha egyszer utána visszamentem dolgozni, és nem vezettem senkit. Most persze pár éve elmentem megint, mert akkor már égetett a probléma.
Neked vezetőként hogy látod a fejlődésedet? Tehát ugye te is, ha jól gondolom, úgy kezdhet, hogy egyedül, és ugye most már neked is azért van egy jó pár fős csapatod. Erről esetleg tudsz mesélni, hogy most hogy néz ki a marketing kommandó?
Aha. Nézzük csak. Hát ugye van egy, mi tanácsadó cég vagyunk, a tanácsadói blokk az 3 fő, tehát én csinálok ilyen egésznapos konzultációkat, mert akik visszatérő ügyfelek, azokkal ilyen, akár ilyen félnaposakat is. Van a Krista, aki tréningeket csinál, meg konzultál, őnek is megvan az ügyfélköre, és a Nyírő Réka, aki pedig a marketing fitness programunkat viszi, tehát ő egy coach, egy igazi coach. Van két kollégám, tehát úgy van, hogy a marketingen dolgoznak még rajtam kívül ketten, az egyik a Havan Lilla, aki már elvégül óta dolgozik velünk, ő rá egyre több marketing feladat hárul, tehát most már ő önállóan briefel webest, hogyha csinálnak egy kampányt, nagyon sokat segít a rendezvényekben is, és van még egy gyakornok, már is annyi. Tehát ez az állandó blokk, akkor van egy ügyfélszolgálatunk, meg van egy pénzügyünk, meg van egy logisztikánk, de azok mind ki vannak szervezetek. Én a csapatnak mondom őket, de igazából úgy van, hogy a Dublinski Zsuzsi, aki ennek az egésznek a vezetője, őt ismerjük még nagyon régóta a Krisztivel, mi egy nyelviskolában ismerkedtünk meg 100 éve, és a Dublinski Zsuzsi volt ott a könyvelő. És őt már akkor nagyon megszeretünk, nagyon jó fej volt, és ő vitte végig, és érdekes volt, mert ő mint egyszemélyes könyvelő, és nagyon sokat fejlődött. Létrehozta a könyvelő cégét, akkor ott azon belül ügyfélszolgálatot vállal más cégeknek, aztán csináltak egy ilyen logisztikai céget, ahol webshopoknak a logisztikáját csinálják. Tudod, hogy ha te csinálsz egy webshopot, akkor ne kelljen foglalkozod a raktározással, számlázással, kiszállítással, ilyesmivel, ezt ők leveszik a vállalatról. Szóval isteni jó kapcsolat, ők vannak Szűdligeten, mi vagyunk Budapesten, és akkor hetente egyszer-kétszer találkozunk, vagy beszélünk. Uh-huh. Tehát ez a csapat. Vezetőként nekem a nagy kihívás az volt, hogy én imádom a szakmámat, tehát én nem az a típusú vállalkozó vagyok, aki távirányítással menedzseri a cég. Én szeretek benne dolgozni. Ugye, tudod, a cégeden dolgozni benne, én imádok benne dolgozni, mindig is fogok, vagy amíg erőm bírja, addig, mert élvezem, vagy amíg nem találok valami jobbat. És ami nehéz az, hogy elengedj feladatokat, még akkor is, hogyha, szóval el kell fogadni, hogy ha elengedek feladatokat, akkor azt mások nem olyan motiváltak, hogy megcsinálják, nem annyira akkurátosak. Nem, tehát 80%-on fogják megcsinálni hozzám képest. És hogy nem állandóan azzal egzercíroztatni őket, hogy de miért nem így csinálod, miért nem úgy csinálod, miért nem írod meg így, miért nem azt mondtad neki, hogy ezeket el kell engedni. Okay? Tehát, amit nem én csinálok, azt nem úgy fordulod. Ez minden cégnél az ügyvezető a legjobban, ő írja a legjobb leveleket, ő csinálja a legtöbb hosszabb utánkövetés, stb.
Hát azt látom, hogy a legtöbb vállalkozó ezt gondolja. És lehet, hogy igaz is. De szerintem azt kell elfogadni, hogy ha valaki máshogy csinál valamit, az nem nyilvánvalóan rossz, tehát nem a jó csinálod, rosszul csinálod, hanem egyszerűen más. Tehát, hogy több jó megoldás is lehet. Szerintem ez lehet a kulcs, ezt elfogadni. És ez tényleg nehéz. De ha tovább akarsz lépni egy szinten, akkor muszáj ezt elfogadni.
Persze, mert különben ott maradsz egyedül.
Igen.
Tehát ez az egyik. A másik meg az, hogy ami nekem vezetőként tök nehéz volt, az, hogy vannak emberek, akik tudod, így egyből szimpatikus, jól dolgozol vele, és a barátában kiderül, hogy az hozzád nagyon hasonló, és akkor az egyik őtök fölösleges. Tehát a kollégákkal való együttműködésben nekem az egyik legnagyobb az volt, hogy olyan embereket kell felvenni, aki nem olyan, mint te vagy. Tehát nem az, aki elsőre klikkeltek és tök jó, hanem én már úgy vagyok vele, hogy minél inkább különbözik annál érdekesebb számomra, mert akkor hoz valami olyasmi kompetenciát, ami bennem nincs meg, amitől gazdagabb lesz a cég, izgalmasabb lesz a cég. Nekem erre a non plus ultra a feleségem, a Krista, akivel mondjuk úgy, hogy együtt kezdtük a céget, az igazából azt jelenti, hogy ő támogatott, hogy én ezt elindítsam, de aztán ő beszállt, egyre többet csinál, és az ő személyisége teljesen más, mint az enyém. Ő az, aki akkurátus, azonnal kiszúr mondjuk egy új ötletben minden hibát, és ezzel régen az agyamra ment. Én régen azokkal az emberekkel voltam jóban, hogy elmondtam egy ötletem, és az, ú, Gábor, ez óriási, ez hatalmas, ez pekecsen. A Kriszti meg elmondtam, hazamegyek, elmondom az ötletemet, figyelj, el fogjuk veszteni az expo kiállítókat, hogyha ezt megcsinálhatom. Oh, Jesus Christ. És aztán rá kellett jönnöm, hogy ez nem negatív, hanem ő neki tényleg meglátja a hibákat, viszont meg is tudja oldani, tehát hogyha túlteszem magam azon, hogy ez nem negativitás, ez egyszerűen csak erre van szeme. Neki ez a szuper ereje, hogy észrevegye, és igazából engem csak a saját egóm hülyesége miatt zavart az, hogy az én csodálatos ötletem, de nem azt látta, hogy ez mekkora ötlet, hanem az, hogy ezzel mi lesz a baj. De igazából ő támogatni akarta az ötletemet azzal, hogy azt a pár buktatót, amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi, és segít megoldani. Szóval elhangzott köztünk az a mondat, hogy amiért a legjobban felnézek rád, az néha az, ami a legjobban idegesít. De ezen ha túllépsz, akkor lesz egy olyan csapatod, ahol igazából tök jó, hogyha vannak olyan dolgok, amik idegesítenek másokat, akkor tudod, hogy ők másmilyenek. És ezért hoznak valami olyan kompetenciát, amitől gazdagabb lesz a szervezet.
Ez ugye kicsit ilyen személyiségtípusoknak az ismerete, meg a róluk tudható dolgoknak az alkalmazása. Tehát ez jó példa, hogy kiszúr minden hibát. Egy ilyen típusú karakter nem biztos, hogy neki kell mondjuk új ötleteken agyalnia.
Így van. Sőt, az hiba is, hogyha...
És lehet, hogy nem biztos, hogy vele a legjobb megbeszélni az új ötleteket egy adott fázisban, de mondjuk amikor már egy konkrét projektet csinálunk, akkor lehet, hogy nagyon jól jön egy ilyen kompetencia, aki egyből kiszúrja a hibát. Amit én erről tanultam, hogy mondjuk egy ilyen karakter nagyon jó lehet, nem tudom, adóellenőrnek. Tehát aki mind kiszúrja 1000 számból azt a hármat, ami rossz.
Minőségi ellenőrnek.
Igen. Tehát, hogy tényleg ez a nem jó, nem rossz, hanem egyszerűen más. Aki mondjuk baromi gyorsan és azonnal tud dönteni, az lehet, hogy jó lenne vadászgéppilótának, de mondjuk lehet, hogy egy olyan helyzetben, ahol nem kell soha dönteni, tehát te ne dönts semmit, csak csináld, amit kell, ott megőrülne, és nem tudna jól teljesíteni. Ja. Tehát, hogy ezt én is megtanultam, hogy nem biztos, hogy mondjuk volt egy kollega, aki lehet, hogy nem teljesített olyan jól, és eleinte azt gondoltam, hogy nem jó az ember, nem jó a kollega, de lehet, hogy teljesen jó, csak egy másik pozícióba tudnak kinyílni, és jól teljesíteni, úgyhogy ez nagyon érdekes tényleg. Igen. Vállalkozóként fontos szerintem ezzel foglalkozni.
Ez abszolút, tehát ez a gyereknevelésben nálam az egyik az, hogy az egyik fiam állandóan kupit tart a szobájában, és próbáltuk mindent motiválni, vagy tudod, büntetni, bármit, tehát megvonás, minden, csak hogy rend. És egyszerűen nem érdekli. És akkor ezt el kellett engedni. Figyelj, jöjjön, majd a nagy lesz, és majd külön lakásba költözik, majd magának rendet csinál, de ez neki egyszerűen nem fontos. Tehát ugyanúgy a csapatnál is ezeket el kell engedni. Van, kérsz ezt kollégáktól, kérsz azt kollégáktól, a feladatoknak egy részét tök jól megcsinál, egy részét meg mindig érezni fogod, hogy van egy típusú feladat, amit nem csinál meg. Nem lehet erőltetni, nem lehet azt mondani, hogy figyelj, kirúglak, ha ezt nem csinálod. Az ember arra a feladat, nem alkalmas, el kell venni tőle, mert csak frusztrálni fogja. Tehát mindegyik kollégánknál előjött ez, és én tudom, hogy szembe megyek az ára, hogyha rá akarom erőltetni. Úgyhogy mindig az volt, hogy akkor nézzük, hogy ezeket a feladatokat, amiket te konzisztensen nem csinálsz meg, vagy konzisztensen nem jól csinálsz meg, azokat kinek adjuk át. Mert igazából ugyanazon megy keresztül, amin én mentem keresztül annó, hogy minden feladat, aminek benne nem vagyok jó, azt átadni, kiszervezni, félretenni másnak, odaadni, mert különben a munkanapjaim boldogtalanok lesznek. Szóval a munkanapjaimat nem azokat a feladatokkal töltöm, amiben jó vagyok, vagy amiket szeretek csinálni.
Ami szerintem nagyon jó példa, és könnyű megérteni ezt a dolgot, az a ilyen sport példa. Uh-huh. Van egy foci csapat, aki mondjuk baromi jó kapus, uh-huh. az nem lesz jó balszélső csatár. Aki abszolút. Nagyon jó csatár, az nem lesz jó kapus.
Uh-huh. És hiába mondod neki, hogy
igen, tehát hiába mondod, hogy nem, hát én tudok védeni, te miért uh-huh. nem tudsz akkor védeni? Ja. Ez az egyik ez jelenség, az. Egyszerűen uh-huh. nem kapus. Uh-huh. A másik, hogyha a megfelelő helyre tennéd őket, a kapust a kapuba, a csatárt előre, akkor lehet, hogy egyszerűen százszor jobb eredményt hoznának. És,
abszolút.
És azt látom, hogy ezt rengeteg vállalkozó nem érti. Uh-huh. Másik jó példa ez a, én mindig pontos vagyok, mindig ott vagyok időre. Aha. Nem igaz, hogy te nem tudsz, ez talán olyan példa, ami szerintem mindenkinek ismerős. mindenkinek van egy olyan ismerős, aki mindig késik. Aha. Aha. És lehet küzdeni, meg haragoskodni, meg akár összeveszni végleg azon, hogy miért nem veszed komolyan a dátumokat. Aha. Nem arról van szó, hogy nem veszi komolyan, hanem egyszerűen neki az időhöz való hozzáállása az uh-huh. más. Uh-huh. Tehát ő lehet, hogy például egy hihetetlen jó kapcsolatépítő. Mindenkivel könnyen elkezd beszélgetni, egyébként aha. lehet, hogy pont ezért késik.
Aha.
Mert egyszerűen eltervik a figyelmét ilyen más impulzusok. És akkor őt akkor úgymond arra kell használni idézőjelbe, hogy akkor lehet, hogy neki kell, nem tudom, tárgyalnia, vagy új ügyfelekkel először beszélnie, de lehet, hogy nem lenne jó mondjuk nagyon fontos szabálykövető pozícióban. Ez nagyon tényleg érdekes. Téma.
Ez csak prioritás. Én emlékszem, amikor a Motorola-nál dolgoztam az USA-ban, akkor egy nagyon széles körű nemzetközi csapatban voltam, és nagyon sokan voltak latin-amerikaiak. Imádtuk őket, mert egyrészt akkor is boldogok, amikor minden körülmény tropa körülöttük. Tehát a legnagyobb szegény negyedben is énekelnek és buliznak. Úgyhogy a latinokkal menni bulizni, az a világ egyik legnagyobb élménye volt. A másik viszont az, hogy notórius késők voltak, és aztán ott az egyik tréningem, pont egy ilyen személyiségfejlesztési tréningem mondták el, hogy nyugi, az azért van, mert nekik a kapcsolat a fontos. Tehát, hogyha mondjuk mész egy meetingre, és közben fölhív egy haverot, vagy összetalálkozol valakivel, akkor az a fontos, és a másik úgyis megérti, hogyha egy negyed órával később esem be. Ez a fejében a neki ez van berögzülve a fejébe. És hogyha azt várod el, hogy de a pontosság meg minden, akkor a legnagyobb értékét sérted vele.
Igen. Ez lehet, hogy meg a főiskolán a kultúra közi kommunikáció néven tanultam én, akkor még nem tudtam, hogy ennek mi az értelme, de utólag állt össze a kép. És akár népekre is van ilyen, hogy mondjuk a németekről ugye egyben meg tudnánk mondani, hogy ők precízek, stb., de lehet, hogy nem olyan lazák. Még a spanyolok lehet, hogy nem precízek, de nagyon lazák. És attól függően, hogy mi a cél, lehet, hogy egy német a megfelelő, de lehet, hogy egy spanyol. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos egy vállalkozónak, hogy semmire nem mond azt, vagy szinte semmire, hogy ez jó vagy rossz, uh-huh. hanem mindig a körülmény, meg a célok, meg az igen. adott eset teszi vagy jóvá, aha, vagy rosszá.
Igen. A Philip Zoli szokott mondani, hogy minden ember boldog lehet, hogyha a saját neki megfelelő poszton van. És beleerőltetni valakit egy másik posztba, ez mind a két félnek egy rémán. Mondjuk ez olyan, hogy erre szerintem valakit hallgatja, és így bólogat, ezt így könnyű elfogadni, mint elmélet, de igazából, amikor ez a gyakorlatban találkozik, akkor ez azt jelenti, hogy el kell fogadni, hogy ez az ember bizonyos elvárásoknak nem fog megfelelni, és nem exercíroztatni, meg lenézni, meg leértékelni, hanem azt mondani, hogy a te szupererőt, haver, az máshol van, és nézzük, uh-huh. hogy tudsz te minél több időt azzal foglalkozni, ami a szupererőd. Egy tök jó példa erre, azt mondtam, hogy én nagyon szeretem az ilyen MLM-eket, és akikkel beszéltem egy pár napja, a Forever Living Productson belül van egy ilyen kis, egy Ring nevű. Azért akik nagyon sokat fiatalítottak a szervezeten. Tehát az MLM-ekben van egy ilyen, hogy ez egy kicsit ilyen nyugdíjas. Azért, és ennek megfelelően nagyon sok a rendezvényeik ilyen, egy kicsit ilyen. És ők azt mondták, hogy nem, mi a fiatalokat akarjuk. És azt mondják, hogy ezek a mai fiataloknak fiatalokkal mindenkinek az a problémája, hogy állandóan mobiloznak, hogy nem figyelnek, és ők meg azt mondják, hogy figyelj, mi pont azért szeretünk titeket, mert mert ti ügyesek vagytok abban, hogy egymással tartsatok a kapcsolatot, ti technikailag sokkal fejlettebbek vagyunk, tehát mindenki más azt mondja rátok, hogy ti hülyék vagytok, meg azt mondjuk, hogy nekünk pont így kelletek, ahogy vagytok, és hát persze imádják őket fiatalok. Tehát ugyanez van a vezetésben is, hogy valaki, aki lehet, hogy pontatlan, de jó a kapcsolatépésben, annak azt mondta, hogy figyelj, nekem nem kell, hogy pontos legyél. Nekem azt kell, hogy építs jó kapcsolatokat, és amikor néha elkésel egy meetingről, akkor tudni fogom, hogy ez azért van, mert máshol van a prioritásod. Tehát vezetőként ezt nehéz.
Igen.
Ez nem nincs benne az alap, tudod, az alapkiépítésben, az alapszolgáltatásban. Az alapszolgáltatás az van, hogy az emberekben meglátjuk a hibát, és elítéljük őket, és nem veszük észre, hogy ez abból jön, hogy ő másmilyen, és máshol van a szuper ereje.
Ugye Kennedy is azt mondta, hogy nem azért csináljuk, mert könnyű a holdra szállás, nem azért csináljuk, mert nehéz.
Ja.
Tehát olyan könnyű lenne vállalkozni, vagy vezetőnek lenni, akkor...
Akkor minden hülye ezt csinálni.
ami erről még eszembe jut, az a motiváció. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy hogyan motiválod az embereidet. És szerintem ez, amiről most beszéltünk, hogy mindenki legyen a saját helyén, mondjuk úgy. Mindenkinek legyen olyan feladata, amit szeret csinálni, és ne kényszerítsük nem szeretem dolgokra. Ez igazából a motivációnak egy baromi nagy része. Tehát ha ezt meg tudod csinálni, és mondjuk megfelelő az alapanyag, a munkatársad, persze nyilván normálisan megfizetett, stb., akkor a motiváció, mint olyan, hogy hogyan motiváljak, én azt látom, én azt tanultam, és azt is alkalmazom, hogy nem létezik. Tehát, hogy belülről kell, hogy legyen motivált egy jó munkatárs. Persze neked az a dolgod igazából, és talán ez a válasz, hogy ne vedd el a motivációját. Azzal, hogy olyat csináltatsz vele, amit mondjuk nem szeret. Vagy azt, hogy mondjuk alul fizeted. De hogy nem kell pénzzel motiválni általában.
Nem az a megoldás
prioritás. Igen. Tehát ez nagyon fontos téma, szerintem megint. Igen. Ez, hogy megfelelő helyen legyen mindenki. Még az érdekelne, hogy te hol látod most a marketing kommandót, a vállalkozásodat? Ugye nekem van, erről meséltem már a beszélgetésünk előtt, van egy ilyen osztályzási rendszerem, ahogy osztályzom a vállalkozásokat. Abban a szempontból, hogy a vállalkozó mit csinál benne. Ugye ennek az egyik szintje, a kiinduló szintje, az a vállalkozó szint. Amikor te napi szinten benne vagy a vállalkozásodban, és ha nem csinálod a napi munkádat, akkor szinte megbénulhat a vállalkozás. Ez nem biztos, hogy ez nem egy rossz szint, ugye beszéltünk erről, hogy semmi nem jó és nem rossz, hanem valamilyen. Tehát ez az a szint, amikor te szinte egy állásod van. Akkor a következő szint szerintem az, amikor ugyanúgy benne vagy a vállalkozásodban napi szinten, de nem függ tőled. Tehát ha elmész 3 hét Szabira, akkor lehetnek új vevőitek, új ügyfél, lehet új ajánlatot adni. Tehát megy az élet, nem történik semmi rossz, simán fejlődhet is, de azért nem tudod úgy elengedni a gyeplőt, hogy mint mondjuk a Microsoftnak a részvényesei, hogy azt se tudják, hogy mi történik, csak bemennek évi egyszer és felveszik a jutalékot. Yeah. És akkor a harmadik szint az a vállalat, amikor az általában már lehet, hogy nagyobb a szervezet, és tulajdonosként te csak mondjuk az ügyvezetőt irányítod, vagy talán nem is irányítod. Az a kérdésem, hogy te hol helyeznéd el most magad, illetve hogy mi a célod? Tehát ott vagy-e, ahol igazán lenni akarsz?
Ott vagyok, de az utóbbi évben engem elkezdett nem is tudom, frusztrálni az, hogy tehát én nagyon szeretem a szakmámat. Én remélem, hogy ez át is jön. Tehát én imádok a marketinggel foglalkozni, én nagyon szeretek cégekkel így dolgozni abban, hogy egy kicsit vagy nagyon fejlendüljenek a marketing segítséget. Tehát ez kicsit, én úgy érzem, hogy olyan, mint hogy le lennének szorítva, és így segítek kihúzni a dugót, hogy beinduljon a cég, vagy kikapcsolni a féket, vagy nem tudom. És én nem vagyok az a típusú vállalkozó, akinek az a célja, hogy a cég menjen, én meg közben nyaralok. Valószínűleg meghűlnék az unalomtól, hogyha nem lenne az a folyamatos szellemi kihívás. Azt is nagyon élvezem, hogy a marketing piszokul fejlődik, tehát technikailag lépést kell tartani, tanulni kell, különben elengeded a gyeplőt. Tehát emiatt van egy preferenciám, hogy én benne is akarok lenni, De mi van most 2017, jövőre leszek 50. Uh-huh. És úgy megvan benne, hogy akkor... Szóval most van egy ilyen dilemmám, hogy hogyan tovább. Mert vannak tanácsadó cégek, akik fölmegy, lemegy. Tehát ahogy inaktívá válik a vezetője, gyakorlatilag a cég szépen kipurcan. És akkor az a feladat, hogy akkor az a modell, hogy addig tegyél fél elég pénzt, hogy abból meglegyél, mit tudom, max, hogy akkor oda még egy pár ügyféllel dolgozol, uh-huh. de csak ilyen nagyon lazán. Tehát ez egyik modell, de nekem ez nem tetszik, úgyhogy van 2-3 modell az orrunk előtt, és az utóbbi idő az csak azzal telt el, hogy erről beszélgetünk házon belül, hogy melyikben lennénk a legboldogabbak, melyikben van sok olyan feladat, amit jól csinálunk, és szívesen csinálunk, és igazából még nem döntöttem el. Tehát én már hallottam is vissza ügyfélt, hogy kívülről érzik ezt, hogy eljutottunk valahova, és most keressük az utat. És ez totál igaz. Tehát én ezt felvállalom, hogy nincs meg még a stratégiám a következő évekre, mert még nem tudtuk eldönteni, hogy melyiket válasszuk. Egyébként az is nagy dolog volt, hogy egyáltalán már eljutottunk odáig, hogy mi legyen az a hát tulajdonképpen két fő irány, amiről egyelőre még hadd ne beszéljek, jó? De két nagyon klassz irányunk van, és csak erről beszélünk sokat, hogy melyiket válasszuk, de érzem én is azt, hogy az életem csak most kezdődik igazán. Uh-huh. Mert ahogy az egyik mellett letettük a voksot, tudom, hogy még jobban föl fog pörögni a motivációm, föl fog pörögni a munkakedvem, izgatott leszek, motivált leszek, és csinálunk valami csodálatosat. Uh-huh. Ez olyan, hogy szerintem ez egy fontos eleme minden cégnek, hogy a vezető fejében kell, hogy legyen egy jövőkép, és néha nem jön. Nekem 2 évig én küszködtem, volt ilyen próbálkozás, olyan próbálkozás, és mindig csak taktikai volt. Tehát az, hogy hogyan tovább, hogy mi a modell, amit választunk. Nem tudtam dönteni, és ez úgy rányomta a hangulatát sok mindenre.
Annyit elárulhatsz, hogy ez kiszállási terv, vagy egyszerűen csak máshogy működési terv, hogy a jövőre nézve?
Félig kiszállási természetesen is. Természetesen mind a két irányban van olyan rész, ami nekünk lehetőséget ad arra, hogy átadjuk, hogy felállítsunk egy menedzsmentet, felállítsunk rendszereket, és szép fokozatosan kiszálljunk belőle. De mind a kettőben ott van az, hogy bármikor. Tehát én például imádom az egésznek a promóját vinni, az arca lenni a cégnek, csinálni ezeket a heti videókat. Mondjuk nyilván ahhoz benne is kell lenni a bizniszben, mert onnan szerzem a tapasztalatot. Ezt nagyon szeretem csinálni, ezt nem is engedném el. Tehát, de például mellette ami mondjuk egy tanácsadói cégben a termelés, ami akár tananyagok, tréningek, ilyesmi, azokat már át lehet adni másoknak. Az én dolgom a metodológia, az rendben legyen, azt utána megtaníthatja más is. Egy jó példa erre a szövegírás, hogy van tök jó metodológiánk arra, hogy tanítsunk szövegírást, és azt ki lehet adni a Krisztinek, aztán ki lehet adni utána másoknak, és meg tudunk tanítani másokat, hogy ezt tovább tanítsák.
Ez érdekes, hogy mondtad, hogy mi az, amit szeretsz, mi az, amit nem szeretsz. És szerintem nagyon fontos, és próbálom ezt tanítani vállalkozóknak, meg én is ezt alkalmazom, hogy folyamatosan szállj ki olyan dolgokból, amit nem szeretsz csinálni. Tehát, hogy ne fogadd el, ugye ez az elején beszéltünk erről, hogy valaki szerint muszáj bizonyos dolgokat csinálni, mert ilyen a vállalkozás. Én abszolút azt mondom, hogy nem ilyen. És vannak, akik azt is mondják, hogy mondjuk havi szinten szállj ki egy dologból. Nem biztos, hogy ez olyan óriási dolog, mert minden hónapban nem tudsz egy óriási dolgokból kiszállni, de akár pici dolgokat tegyél le minden hónapban, és akkor végül ugye folyamatosan afelé haladsz, hogy csak olyat csinálsz, amit szeretsz. És hogy ha nálad ez olyan, hogy mondjuk te forgatod a videókat, akkor egyáltalán nem muszáj, tehát senki nem mondja neked, senki nem mondhatja meg neked, hogy mikor vagy jó vállalkozó, vagy rossz vállalkozó, csak a saját szempontjaid alapján. Szóval te most már ott vagy nagyjából, ha jól értem, hogy szinte csak olyan dolgokkal foglalkozol, amit szeretsz. Ezt jól látom?
Szinte, igen. Igen.
Mik voltak ilyenek, amiket letettél? És hogy kihívás volt letenni őket? Uh-huh. Akár abszolút. Érzelmileg, akár szervezetileg, abszolút. Akár szervezésileg.
Igen, igen, igen. Eleinte én úgy éreztem, hogy minden ügyfélszolgálati levélre nekem kell válaszolnom. Az egy nagyon nagy lépés volt, hogy azt kiadtam ügyfélszolgálatnak, fokozatosan ment. Először mindegyiket megkérdeztem, együtt válaszoltunk rá, kialakultak ilyen konzervek a tipikus kérdésekre, és most már csak mit tudom, hetente egyszer hív föl, hogy van valami, valakinek tényleg különleges kérdés, vagy együttműködési jelentés. Ez is együttműködés. Régen mindig az volt, hogy partnerek fölhívtak, hogy Gábor, működjünk együtt, és akkor én mentem el tárgyalni, most már Kriszti megy el.
Uh-huh. Mert hát ezt nem jobb. Szeretted.
Jó, azt nem szerettem csinálni. Uh-huh. Nagyon sokszor, tudod, nem biztos, hogy jó volt, és mondom, csinálja valaki más. Szelektálja
őket. Nem volt ebből sértődés, hogy miért nem te mész?
Ez meg sem fordult a fejemben. Kriszti tökéletesen tudja képviselni, és akkor, ha valami olyasmi, ami engem igényel, akkor bevon. Uh-huh. De ő példa, ő neki az szuper ereje, az a kapcsolatok. Tehát ő nagyon jól tart kapcsolatokat emberekkel. Ő úgy dolgozik, nekem ez egy science fiction, ő úgy dolgozik, egész nap jár fel a lakásom, vagy kin a kertben, és telefonál. Mert én úgy dolgozom, hogy ülök a gép előtt, vagy ülök a kamera előtt, vagy leülök így, mint veled egy ügyféle, csak mondjuk marketing konzultáció, de a Kriszti telefonál, és utána megtörténnek dolgok. Szóval aztán most leadom amit mindig én csináltam, a kampányainknak a web briefjét. Uh-huh. Mindig én lerajzoltam, elmondtam, hogy mik legyenek a funkciók, tárgyaltam a programozóval, odafigyeltem arra, hogy tudod, ezek az alrendszerek össze legyenek kötve, e-mail, számlázás, stb. És ezeket most így pakolom le a lilának, tehát...
De azért, mert nem szereted? Vagy esetleg lehet, hogy ő jobban is csinálja?
Nagyon szerettem csinálni, csak egy idő után motorikussá vált. Tehát nagyon sok benne az azonos elem, uh-huh. amit újra és újra meg kell csinálni, és azt csinálja ő. Én majd azzal foglalkozom, hogy megírom hozzá a szöveget, csinálok hozzá egy promó videót, az is tök elég munka, de az például, hogy... A responsivitás nem működik jól, vagy ott túl nagy a szöveg és a képtávolsága, ezt csinálja meg a Lilla, és hozzá majd akkor jut el a projekt, amikor már a weboldal szinte teljesen kész. De ami tehát én az ilyen ismétlődő munkákat nem bírom, uh-huh. abba belepusztulok, hogyha ugyanazt meg kell csinálni 15-ször, az nem megy jól. Úgyhogy ezeket ő leveszi a... Tehát így megvoltak mindig ezek a fázisok, hogy most, mit tudok, most a rendezvények szervezése. Uh-huh. Abban is nagyon sok munkát láttam. Az első rendezvényben mindent én csináltam. Nem is tudom azt, hogy voltam arra képes. Mert te is tudod, hogy ez milyen igen. sok rétű dolog. Szóval ezek, igen, tehát ez ilyen nagyon tudatosan ment. Szerintem azt el is tudom mondani, hogy ez kiemelt volt, és tudatos, hogy én bizonyos feladatokat leadjak, amik nem érdekelnek.
Ez tök jó. És én azt látom, hogy nagyon ritka. Aha. Hát, inkább azt látom gyakorinak, hogy valaki elfogadja ezt a, hát ez van, muszáj ezt csinálnom. Uh-huh. Egy kis paradigmával fűszerezve, hogy úgyse tudná más megcsinálni.
Aha.
És tehát rengeteg ilyennel találkozom, és ez rosszat tesz szerintem a vállalkozóknak. Tehát, hogy egyszerűen nem fogod élvezni.
Nem fogod élvezni a napjaidat. Igen. Az lesz a vége. Igen. és szerintem az élet az a mindennapok.
Igen.
Tehát persze az is fontos, hogy nagy célok felé, mert ez is motiváló, meg felpörget, meg jókedved lesz tőle, de az, hogy a napjaidat hogy éled, az kulcs. És hogyha nem csinálod ezt tudatosan, és rajtad marad egy csomó ilyen feladatod, akkor a napodat olyan dolgokkal fogod tölteni, ami nem okoz örömet, nem viszi előre a cégedet, nem tesz versenyképessé, és nem tesz boldoggá.
Van még egy jó ilyen gondolat, hogy nagyon sokan azzal hitegetik magukat, hogy most épp átmeneti időszak van. Tehát átmenetileg elfogadom, hogy mondjuk nem járok edzeni, átmenetileg elfogadom, hogy nem keresek annyit, átmenetileg elfogadom, hogy mennyit kell melóznom, mert majd lesz valami a jövőben, amiért ezt csinálom. Csak nagyon sokan beleragadnak abba, hogy nincs vége az átmeneti időszaknak. És aminek ez így a, nem a megfejtése, hanem amit erről így mond, amit hallottam, nem tudom sajnos a nevét, hogy minden napod az a jelen. Tehát nincs olyan, hogy az a napod az egy átmeneti időszak, az az életed.
Igen.
Amilyen minden a napod, órát az életed.
Amilyen a napod, olyan az életed. Ez tök egyértelmű. De egyébként ez nekem, én is így születtem, tehát nekem is volt olyan időszakom, még a vállalkozás elején, amikor úgy gondoltam, hogy ez egy átmeneti időszak. Eszméletlen sokat dolgoztam, értesültem róla, hogy van két kis ember a házban, akik örülök, hogy tudtam el. Ez egy szar időszak volt tényleg. És észbe, de szerencsére ott nem tudom már, hogy történt, de ott volt egy, hogy észbe kaptam, hogy a mindennapjaim nem olyanok. És ezt nem lehet örökké arra várni, hogy majd jobb lesz, mert nem. Tehát ezt ki kell küzdeni, ki kell harcolni, ki kell szelektálni, hogy mondok egy példát, az edzésre is úgy tudtam rászokni, hogy azt mondtam, hogy mindig csak jó, majd később elkezdek, majd később.
Majd hétfőn.
Így van, majd hétfőn. Aha. Majd ha bejön a pénz ebből, vagy hogyha már nem kell annyit dolgoznom, mert ez a konferencia már megtelt, vagy olyan. Bullshit. És akkor azt mondtam, hogy jó. Akkor mától elmegyünk edzeni, kerestem egy edzőt, és azt mondtam, hogy figyelj, csak azt kérem, hogy legyen egy fix időpont, és akkor tudod, mindenki tudja. És először jön az ellenállás a világból, hogy figyelj, tudom, hogy 4-kor van az edzésed, de most itt van egy meeting, ami nagyon fontos lenne, egy fontos partner. És akkor azt kell mondani, hogy nem. És ebből először sértődés lesz, meg konfliktus, de kvázi be kell törnöd magadat is, meg be kell törnöd magad körül a világot is, hogy mostantól van egy új szokás. És hogyha ezt nem teszed meg, akkor visszaránt a világ az előző, a korábbi verzióra. Tehát ezeket hogy a napodban mi van benn, ehhez nagyon nagy akaraterő kell, hogy... Ja.
Hát akkor lásd a prioritásokat, a valódi prioritásokat.
Igen.
Tehát, hogy ugye ez a majd megyek edzeni, ha jól sikerül a kampány, majd, tehát szinte jutalomként adod magadnak, ami vesz, vagy hát nem jutalom, hanem valami bekövetkezik, akkor edzek. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy nem érzed a fontosságát. És ezt is hallottam valakitől, hogy az a titka az edzésnek is, hogy ugyanolyan prioritási szintre emeld, mint egy tárgyalást, egy konferenciát, egy tréninget, akármit. Tehát, hogy ez nem egy alárendelt valami.
Ja.
Én nekem is ez, én most körülbelül egy éve edzek heti háromszor rendszeresen. Mindig is sportoltam, de ez az hasonlóan, mint szerintem te ez edzőteremben edzővel edzés. Hétfő, szerda, péntek, reggel 8, paf. És be van írva a naptáromban, mindenki tudja, hogy akkor...
Szent.
Igen, tehát akkor szerdán nincs olyan rendezvény, ami reggel 9-kor kezdődik, vagy nagyon ritkán azt mondom, hogy tehát én néha teszek kivételt, de akkor mondjuk délután edzek. Tehát ez nem ok arra, hogy ne edzek, hanem egyszerűen meg kell csinálni ugyanom, mint bármi mást. És nem mindig élvezem, nem tudom, te hogy vagy vele. Én nem tudom mindig élvezni. Amikor már ott vagyok, akkor jó, de sokszor van azt, hogy na most azért nehéz beülni a kocsiba reggel, meg korábban
kell
meg úgy enni, meg nem tudom.
Szerintem ez az érzelmi intelligencia, hogy én is tudom magamról, hogy amikor megyek edzés felé, akkor nagyon gyakran van, hogy vagy amikor otthon el kell kezdeni összepakolni a cuccot, ott van mindig, hogy így lemegy az energia szintem, és mindig elkap a kísértés, hogy mi lenne, ha lemondanám. És azt tudom magamról, hogy ez oké. Ez olyan, mint reggel, amikor csörög az órád, és az a reflex, hogy még 5 perc. De hogyha ott kikelsz az ágyból egyből, akkor utána sokkal köbb. Egy perc azért ilyen álmos, hogy hívják, szarérzést kell, csak túl is után fönt vagy. Ugyanez az edzéssel is, pontosan tudom, hogy ez része az edzésnek, hogy előtte motiválatlan vagyok. És azt kell mondani, hogy ez oké, ez így normális, de majd egy 10 perc múlva már jobban vagyok, és aztán utána, amikor átöltöztem, és utána úgy királyom fogom érezni magamat, amikor túl vagyok rajta, és azt mondom, úristen, de jó, hogy nem mondtam le.
Dan Sullivan mondja azt hiszem azt, hogy hogy a szenvedés az mindenképp része az életednek. Most nyilván idézőjelben a szenvedés. Aha. Választhatsz, hogy rövid távon szenvedsz, vagy hosszú távon. A rövid távú szenvedés az a, mondjuk az edzés, aha, hogy oké, okay, most jobb lenne aludni, vagy uh-huh, enni, vagy nem tudom mit csinálni, uh-huh, de megcsinálom. Vagy inkább alszó leszel, de akkor egész életedben. Uh-huh. Lehet, hogy szenvedsz. Szerintem nagyon segít ebben, hogy nem tud megúszni a szenvedést, aha, csak a mértékét, meg a távát tudod szabályozni.
A Navy Seal-eseknek van ez a mondása, hogy kétfajta fájdalom van, a fegyelem fájdalma, vagy a megbánás fájdalma.
Igen.
Válasz. Valamelyik lesz. Tehát ez ugyanaz, mint amit a Dan mondott, hogy
igen,
de megúszni nem lehet, csak akkor már basszus, válasz, de jobbat.
Igen, amikor én vállalkozókat segítek abban, hogy hogyan vállalkozzanak jobban, akkor nekem mindig a része az egészség.
Uh-huh.
Neked az edzés hozott valamit a vállalkozásodban? Tehát érzed vállalkozóként, hogy
persze,
azért, mert edzel, attól valami jobb, és hogy ez összetud foglalni neki?
Sokan ugye úgy, úristen, én is évekig úgy néztem rá, hogy nagyon sok időt vesz el. Kvázi időpazarlás. És mondom, későn élő típus vagyok, tehát 45 éves koromban kezdtem el rendszeresen edzeni. És az az egyik dolog, amit bánok, hogy ezt nem kezdtem el korábban, mert az energiaszintem sokkal jobb, a szellemek friss vagyok, a néha legjobb ötleteim azok a futógépem jönnek. Tényleg nincs olyan, hogyha 20 percet többet futok, akkor nincs olyan, hogy ne állnék le egy percen, hogy leírjak egy jegyzetet,
uh-huh,
hogy ami ott jut eszembe. Tehát az épp testben, épp lélek, ez nem hülyeség, csak sokáig tartott, mire rájöttem, hogy ez nem hülyeség. És tudom, hogy ezt megszenvedni, tehát az egész életminőségem az rosszabb benne. Tehát az ember életében hoz egy pár jó döntést. Párkapcsolat. Amikor azt mondod, hogy hú, az jó döntés volt, hogy őt vettem feleségül, vagy gyereket válasz, vagy egy vállalkozó. Én ugyanezen a szinten gondolom, hogy jó döntés volt elkezdeni sportolni.
Mm-hmm.
Tehát olyan szinten dobja meg az életminőségemet, mint akár a párkapcsolat, akár az, hogy vállalkozó lettem.
Okay, ezt szerintem én utolsó gondolatnak tök jó,
okay,
hogy emeljük a prioritását tényleg az egészségnek, uh-huh, az edzésnek.
Igazából erről szólt az egész. Ide akartunk kiugadni.
Igen.
Menjetek és tornázatok!
Köszönöm, hogy beszélgettél velem. Aztán hallgatóknak elárulom, hogy igazából korábban sosem beszélgettünk így. Tehát maximumon a Marketing Expo-n köszöntünk egymásnak, mert csináltam veled egy selfie-t. De mégis úgy érzem, mintha nem tudom, régen ismernénk egymást.
Igen, és
nagyon hasonlóak a gondolataink. Van esetleg valami záró gondolatod azoknak a vállalkozóknak, akik ezt hallgatják, valami olyan tipp, amiről esetleg nem volt szó, de úgy gondolt, hogy fontos?
Ugye elég sok mindenről beszéltünk, tehát egy kicsit könnyű az ilyenből úgy kijönni, hogy nem tudod, hogy mi az első lépés, hogy na, uh-huh, akkor mit tegyek. És én azt mondom, hogy annak ellenére, hogy te is, én is marketing szakemberek vagyunk, most már kezdtünk konyítani a vállalkozáshoz, stb. Nekem az elsődleges tanácsom az önismeret. Menj és csinálj meg egy tesztet, ahol megtudod, hogy melyik személyiségtípus vagy. Írd végig, vagy akár vezest, hogy mik azok a feladatok, amiket szívesen csinál. Tehát ismerd meg önmagad, mert amíg nem ismered meg önmagadat, addig azt sem tudod eldönteni, hogy merre menjen a vállalkozásod, meg azt sem, hogy mivel töltsd a napjaidat.
Ez a mondat van a Delfoi Jósda fölé írva, hogy ismerd meg önmagad, azt nem csak tudtad, de hogy ez igazából, ha ismered önmagad, akkor ezek szerint akár a jövőt is.
Aha, akkor te magad.
Jobban.
Hát nem, akkor már nem kell neked jósolni, akkor te magad.
Igen.
Határozod meg a jövődet.
Oké, okay, köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy tetszett a hallgatóknak a beszélgetésünk.
Köszi, Kristóf, és nagyon megtisztelő, hogy velem kezdted ezt a sorozatot. Nagyon sok sikert, és remélem, hogy mindenki, aki hallgatja, az jön, és minden részt meg fogja hallgatni.
Oké, okay, köszönöm, és hogyha esetleg van kedved, még lehet, hogy később is beszélgethetünk.
Úgy legyen.
Oké, okay, köszönöm.
Köszi. Sziasztok.
Sziasztok.